Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk most a 61. Zsoltárból. A karmesternek húros hangszerre Dávidé. Hallgass meg panaszomat, Istenem! Figyelj imádságomra! A föld végéről kiáltok hozzád, mert elepett a szívem. Vezess el engem a kősziklára, mert az igen magas nekem. Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakja mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam, a te nevedet félőkkel együtt, adtál nekem örökséget. Adj napokat a király napjaihoz, évei nemzedékekre terjedjenek. Ülhessen trónján mindenkor Isten előtt, szeretet és hűség oltalmazza őt. Akkor állandóan éneklek nevedről, naponként teljesítem, amit megfogadtam. Dávid imádságát folytassuk saját szavainkkal, imádkozzunk. Édesatyánk, olyan sokféle helyzetből jövünk, olyan sokféle lelki állapottal, küzdelmekkel, gyásszal, szomorúsággal is, krízisekkel. Jövünk nagyon szép élményekkel és örömökkel is. Jövünk kipihenten is, és jövünk fáradtan is. Jövünk gyümölcsökkel a hátunk mögött, és jövünk frusztrációkkal, csalódásokkal. Azt szeretnénk átélni, Urunk, hogy te add magadat nekünk. Akár mélységben, akár magasságban vagyunk, hadd éljük át azt, hogy te átölelsz, hogy te kinyilvánítod a szeretetedet, hogy megbocsátasz nekünk, hogy adod magadat, és elvezetsz minket a kősziklára, ahol nincs ingás, nincs süllyedés, ahol magasság van, a te magaslatodból láthatjuk az életünket, mások életét, a világot. Erre kérünk, édesatyánk, hogy kegyelmeddel most így szenteld meg Tibort, aki az igét hirdeti közöttünk, így szenteld meg a gyermekek között szolgálókat is, hogy ki tudjanak minket emelni erre a kősziklára, szent lelked által. A nehézségekből, a mi perspektívánkból, a tiédbe, a te dicsőségedbe. Kérünk, Urunk, hogy szent lelkeddel áldj meg minket, tölts meg minket Jézusért. Amen.
A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jön tőled, Urunk, aki vagy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten bennünket megszólító szavát, ahogy most Lukács evangéliumának a 13. fejezetéből olvasom. Lukács 13. 31. verstől. Még abban az órában néhány farizeus ment oda Jézushoz, és így szóltak. Menj, távozz el innen, mert Heródes meg akar ölni. Erre ő ezt mondta nekik. Menjetek, mondjátok meg annak a rókának, íme ma és holnap ördögöket üzök ki, és gyógyítok. De harmadnap bevégzem küldetésemet. Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert lehetetlen, hogy proféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csibéi a szárnyai alá, de nem akartátok. Íme elhagyottál leszeti házatok. De mondom nektek, nem láttok addig engem, míg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok, áldott, aki jön az Úr nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, aki már elkezdte forgatni a liturgiás lapot, az látta, hogy azt a címet adtam ennek az igehirdetésnek, hogy a róka, a csibék és a tyúk. nem tudom, hogy az első gondolataink azok mennyire Isten tisztelethez kötődnek, lehet, hogy inkább valami állatmesét, vagy valami rosszabb esetben valami gyenge állatviccet valószínűsítünk mögötte. Szeretjük az állatvicceket, én legalábbis szeretem, meg az állatmeséket is, valahogy nagyon tanulságosak és rögtön segítenek elképzelni, szemünk előtt megjeleníteni bizonyos gondolatokat, meg üzeneteket. Hát Jézus is alkalmazza ezt, és most a mai napon három állatot hoz közénk. Szemfülesebbek esetleg kihallották ezeket már a felolvasott igéből. Ígérem, hogy az igéről fogok beszélni. Mindenesetre valahogy az egésznek a végén mégiscsak az kell, hogy üzenetként megfogalmazható, vagy hazavihető módon a birtokába kerüljünk, hogy akárki akármit mond, a hatalom mégis, hatalomnak mégis a megváltó Krisztus a birtokosa. De hogy jönnek ide ezek az állatok? Na, hát nézzük őket sorban. Legelőször is egy rókával találkozunk. És ahogyan az evangéliumot lapozgatjuk, mindig valahogy ezt látjuk, hogy ahol Jézus megfordul, ott megjelenik a róka is. Na hát, van egy 13. tanítvány. Hát nem egészen. A róka, ahogy a mi szemeink előtt megjelenik, leginkább talán azt gondolom, hogy esetleg a VUK története miatt, vagy nem tudom, modern mesés feldolgozások miatt egy ilyen kedves kis rókakölyök, aki olyan kis cuki, ennivaló, és hát szegénnyel csúnyán elbántak, de aztán majd megnő, és akkor visszafizeti a kölcsönt, és majd jól elbánik a gonosz ellenséggel. Én nagyon sokáig nem is értettem, mikor gyerekként ezt olvasták nekem, hogy hát az ellenség ez tulajdonképpen, hát én vagyok, a sima bőrű. De az ember annyira bele tudja élni magát a szegény kis rókakölyöknek az életébe, hogy hát na, mindenki, aki ellene támad, meg a családja ellen, az egy gonosztevő. Szimpátiával gondolunk tehát a rókára. Az ókorban Fekete István regénye még azért ennyire nem éreztette a hatását, így akkor nem így gondolkodtak róla. Jézus korában főleg két tulajdonsága miatt emlegették ezt a ragadozót. Az egyik, hát az tulajdonképpen a maihoz hasonló, a ravassága miatt. Akkor is ismerték a ravasságát. És valószínűleg egyébként az, hogy mi ilyen ravaszdiként tekintünk a rókára, ez is az ókorban gyökerezik. Ugye ismerjük az állatmeséket, és mindig ilyen trükkös, furfangos gondolkodású, és egyébként általában ártó szándékú ragadozóként jelenik meg a népmesékben is, meg a műmesékben is. De nagyon érdekes, hogy ha utána nyomozunk egy picit, akkor kiderül, hogy az általunk ismert meséknek, La Fontaine, Heltai Gáspár, Fáy András és a többiek, van ókori gyökere, és Ezopusz történeteit dolgozták föl, sokan egész a görögökig nyúlnak vissza Krisztus előtti 6. századig. Szóval az, hogy mi így gondolkodunk erről az állatról, ez nem most kezdődött igazából. És ahogyan Jézus megemlíti ezt a rókát, hát egy emberre mondja, Heródesre, Heródes negyedes fejedelemre, aki hát eléggé róka lelkű, vagy rókaként viselkedik itt ebben a történetben. Ahogyan erre sor kerül, egy beszélgetés keretében történik, Jézus tanít, az emberek körében van újra, és egyszer csak farizeusok jönnek hozzá, és ezt a hírt mondják neki, most menekülj, el kell menned innen. Itt vagy most Galileában, és sokan hallgatnak téged, de ez nem jó, menjél, mert veszélyben van az életed. Heródes, a fejedelem, elhatározta, hogy megölett téged. Ami furcsa, hogy hogyan kapja Jézus ezt az értesítést. Hát, a farizeusokon keresztül. Vannak elképzelések, amik szerint tudjuk, hogy farizeusok között is voltak követői Jézusnak, és lehet, hogy esetleg tőlük, valamelyikőjüktől jön ez az óvatosságra intés. De azért ennél talán egy picit valószínűbb az, hogy hát a farizeusok soha nem voltak annyira Jézusnak a barátai, inkább riválisai vagy rossz akarói voltak, és elég valószínűnek tűnik Jézus válaszából, hogy hát ő átlát a szitán, és látja azt, hogy aki őt meg akarja rémíteni, vagy elijeszteni, az maga is Heródestől jön. Hogy valamiféle összejátszás lehet itt a háttérben. Heródes egy negyedes fejedelem, Galilea és Péra ura, szeretne megszabadulni Jézustól, úgy tűnik. És hát a legjobb postások ebben az esetben ezek szerint a farizeusok. És figyelmeztetik is Jézust, menekülj, mert az életed veszélyben van. Könnyen lehet, hogy Heródes meg akart itt szabadulni Jézustól. Talán zavarja őt az a mozgolódás, ami Jézus környékén van, hogy emberek jönnek, mennek, figyelnek rá. Sose lehet kiszámítani ezt a Jézust, hogy most legközelebb mit fog mondani, kinek az orrára fog odakoppintani. És hát ezt lehet tudni, hogy Jézus nem kímél tekintélyeket sem, és bizony elmondja az igazságot, akkor is, hogyha az néha fáj. Nagy ez a bajkeverés itt az én területemen. De jó lenne megszabadulni ettől Jézustól. De jó lenne eltávolítani őt. Na hát, ha megijed. Elképzelhető, hogy félelem motiválja ezt a Heródest. Hú, ez a Jézus egyre nő a hatalma. Kiszámíthatatlan, mi lesz itt? Nehogy valami baj legyen. Elképzelhető az is, hogy a lelkiismeret furdalás mozgatja őt. Volt már egy nagy proféta, aki neki is az orrára koppintott, ő pedig Keresztelő János volt, aki hát szemtől szembe megfette őt, ráadásul tanúk előtt, hogy nem szabad neki a testvére feleségével együtt élnie. Na hát nem hiányzik még egy ilyen botrány. Hát ha még ez a Jézus is mond valami ilyesmit, úgyhogy inkább szabaduljunk tőle. És az is elképzelhető, hogy azt remélhette az eltávolítástól, hogy hát most itt Galilea környékén nagyon sokan követik Jézust, meg nagy a lelkesedés körülötte, na de hogyha kiemeljük ezt a bajkeverőt, jó messzire elküldjük, akkor majd hát, ha csillapodik ez a lelkesedés is, és akkor vége lesz ennek az egész mozgolódásnak. Nem tudjuk, hogy milyen szándékból, de nagyon valószínű, hogy Heródes szeretett volna megszabadulni Jézustól, és jön a ravaszkodás, a róka vonás. Ez az egyik tehát, a rókának a ravassága, de egy másik dolog miatt is, egy másik tulajdonsága miatt is emlegették az ókorban a rókát. Ez ma kevésbé érthető. A mai Magyarországon a róka az hát, csúcsragadozónak számít. Nem nagyon van természetes ellensége. Az ókori Palesztina területén azonban ez nem így volt. Hogyha az Ószövetséget olvasgatjuk, mondjuk a Zsoltárok könyvét, akkor látjuk azt, hogy hát nagyon sokféle rókánál nagyobb ragadozó is él ott. Még az oroszlám sem ritka, nem is beszélve a medvéről, a farkasokról. Úgyhogy a rókának ilyen vetélytársak mellett nem maradt sok minden, jelentéktelen dögevő volt. Azzal kellett beérnie, amit a nagykutyák hagytak maguk után. És bizony, amikor Jézus azt mondja Heródesről, hogy mondjátok meg annak a rókának, hát ez nem lehetett egy nagyon hízelgő üzenet, vagy megszólítás. Kicsit emlékeztet Heródes személye is erre a jelentéktelen ragadozóra. Valóban Heródes is egy jelentéktelen báb király volt. Van ugyan országa, van két tartomány, amely fölött ő uralkodik, de hát mekkora ez a hatalom. Amikor még az elődje, apja nagy Heródes uralkodott, hát akkor is ő az egész Palesztinának az ura volt, ez a mi Magyarországunk Dunántújához hasonlítható méretben körülbelül. Azóta nagy Heródes halála után az ő uralma földarabolódott négy kisebb fejedelemségre, és hát ennek egy ficakját kapta meg Heródes Antipász, akiről itt van szó. Jelentéktelen uralommal rendelkezik. Ráadásul ezen a zsebkendőnyi területen is, hát ő úgy úr, hogy igazából a rómaiak az urak. Ő egy ilyen megtűrt valaki, aki hát addig lehet fejedelem, amíg azt csinálja, amit a rómaiak akarnak. Nagyon törékeny ez az uralom. Egy jelentéktelen személyiség. Na hát Jézus vajon sértegetni akarja őt? Hogy ezt oda dörgöli az orra alá? Vajon szándékosan akart őt bosszúságra indítani? Vagy keresi a bajt? Hát tehetné igazából Jézus, bosszanthatná is ezzel, még igaza is lenne, de nem jellemző annyira Jézusra, hogy vezetők ellen hangolt volna, vagy hogy rajtuk köszörülte volna a nyelvét. Igaza lenne, mert tényleg ugye a körülményekhez képest túlértékeli magát ez az ember, de mégis Jézusra ez annyira nem jellemző. Úgy gondolom, Jézus inkább az Isten országa dolgaira nézve emeli ki Heródesnek a jelentéktelenségét. Meg akarja őt ölni, logikus lenne a menekülés, de helyette Jézus bár halálos fenyegetést kap, mégis azt mondja, hogy ma és holnap ördögüket üzök ki és gyógyítok. Aztán majd harmadik napon megyek és bevégzem a küldetésemet. Most kapja a hírt, hogy meg akarják ölni, és Jézus nem menekül, nem azt nézi, hogy hol lehet legrövidebb idő alatt elhagyni ezt a területet, melyik a legbiztonságosabb útvonal, ja, és hogyan vegyem körben magamat valamiféle testőrséggel, hogy nehogy útközben rám támadjanak, hanem azt mondja Jézus, hogy mondjátok meg annak a rókának, ma és holnap ördögöket üzök ki és gyógyítok. Ez a ma és holnap, ez tulajdonképpen azt akarja ezzel kifejezni, hogy még egy rövid ideig, már nem sokáig. De most még ennek van itt az ideje. Aztán utána a harmadik napon majd eljön az az idő, amikor az Isten mást készít. De most még nem annak van itt az ideje. És igen, lesz majd áldozat, de nem úgy, hogy Heródes megöli, hanem ott, akkor is úgy, ahogy majd az Atya azt akarja is, ahogy azt ő örök időknek előtte már elkészítette. Úgyhogy az nem egy elszenvedett gyilkosság lesz, hanem az az alkalom, amikor az Isten fia, a Szent Háromság második személye önként leteszi a maga életét az övéért. Nem valamiféle eltüntetés, hogy Heródesnek sikerült, és Pilátus kezére játszotta, jaj, de jó, megszabadultunk tőle. Hanem ehelyett bűnbocsánatot szerző, életmentő kereszthalál, amelyet majd a feltámadás követ. Hát azt mondhatjuk, testvérek, hogy Heródes még ahhoz is kevés, hogy ezt megértse. Nem, hogy ahhoz, hogy bármilyen módon beleszólhatná ebbe, vagy akár megakadályozhatná ezt. Magasabb szinten, sokkal magasabb szinten az Isten által vezetve történnek itt az események. Azt gondolom, hogy mi is ismerünk rókákat. Van olyan, amikor erővel, ravassággal akarnak esetleg eltéríteni bennünket az Isten szándékát, az Isten tervétől. Van olyan, hogy a rókáknak arcuk is van, esetleg egy erőszakos személy, valaki olyan, aki a tekintélyével vagy a hatalmával akar megfélemlíteni vagy megijeszteni bennünket, vagy valaki olyan, aki telebeszéli a fejünket Isten ellenes dolgokkal, de valamikor nincs is ilyen konkrét arca a rókának, annak a valaminek, ami el akar téríteni bennünket az Isten útjától. Lehet ez egy irányzat, egy gondolkodásmód, de lehet egy betegség, lehet egy haláleset, lehet valami váratlan krízis. Annyi és annyi eszköze van az ördögnek, amivel megpróbál bennünket elrettenteni, vagy elcsalni, vagy félrevezetni az Isten útjáról. Valahogy kivezetni abból a kapcsolatból, amire az Isten teremtett bennünket. És hát valóban jó a gyanunk, amikor nem csak Heródesig látunk, hanem tovább nézünk. Mindig tovább kell nézni, mindig lássunk tovább annál a személynél, akinek ott arca van előttünk, és lássuk meg, hogy mindenki, akinek ez a szándéka, csak eszköz. Egy olyan valakinek az eszköze, akinek nincs is más célja az életünkre nézve, mint hogy az Istennel való kapcsolatunkat megrontani, tönkretenni, kivezetni belőle. És érdekes, hogy Jézus azt mondja rá, hogy róka. Pedig Heródesnek tényleg lett volna hatalma megölni Jézust. De Jézus azt mondja, hogy róka, jelentéktelen. És azt gondolom, hogy ez így van velünk is, hogy ezek a dolgok, amelyeket felsoroltunk, és ki tudja, hogy melyikünket milyen módon próbálja meg az ördög, és hogy milyen próbákat kell kiállnunk, testileg vagy lelkileg. Ezek a dolgok, ezek az elemek az életünkben, ezek szeretnének nagyon fontoskodni. Nagy jelentőséget követelnek maguknak. De mégis róka. Az Isten országa győzni fog. Az evangélium terjed, Isten országa épül. Ez egy győztes ügy. A kérdés csak az, hogy vajon ez az én ügyeme? Van-e nekem is részem az Isten országa győzelmében? Előbb vagy utóbb, önként vagy kényszerűségből minden térd meg fog hajolni Jézus előtt. Ugye Filippi levél azt mondja, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Az Isten országa győztes lesz. A kérdés az, hogy nekem lesz-e részem, van-e részem ebben a győzelemben? Mikor el akarnak téríteni tőle, félelmetes módon, vagy bölcsességnek álcázott gondolatokkal, fenyegető módon, háttérben mindig lássuk meg a nagy megfélemlítőt, a nagy hitetőt, az ordító oroszlánt, a hazugság atyát. De jusson eszünkbe, amit Jézus Heródesnek mond. Ne félj tőle, csak róka. Ez tehát az egyik kép, a róka. A következő a csibék. Ugye Jézus azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni benneteket, mint a tyúka csibéit. Nagyon megindító ez a kép. Isten így néz az elszakadt emberre. Igaz, hogy az Istentől való elszakadtságunkban a szívünk az elég nagyra vágyó. Igaz az, hogy mivel az Istentől kapott szeretet már nem képezi a mindennapi életünknek a valós elemét, ezért vadásszuk a visszajelzéseket, és szeretnénk magunkat fontosnak érezni. Nagyon sokszor rajta kaphatjuk magunkat, hogy az életünk sokszor arról szól, hogy minél többen tömjénezzenek körülöttünk, közben pedig az jut eszembe, hogy a diákok között gyakran hallom ezt, mikor valaki valami nagyot akar mutatni, és aztán mégsem sikerül olyan jól, hogy a többiek azt mondják rá, hogy csirke vagy. Hát sokszor ilyen az ember is, hogy vadásszuk az elismerést, vadásszuk azt, hogy végre fölnézzenek ránk, végre elismerjenek, végre az én kiválóságom valahogy a saját köreimen kívülre is ellátszon, közben pedig, és bocsánat a kifejezésére, csirke vagyok. Ne gondoljunk túl sokat magunkról. Krisztus nélkül elveszett bűnösök vagyunk, ugye, hogy énekeltük. Mindnyájan vétkeztek. Olyanok, akik arra sem vagyunk képesek, hogy Istenet megállhassunk. Nem, hogy arra, hogy megistenüljünk, Istenné váljunk. De újra aláhúzom ezt, hogy Jézus most sem gúnyolódik. Bár tehetné, mondhatná ezt, lehetne ilyen éle ennek, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, csirkék vagytok. De nem ezt teszi Jézus. Jézus nem gúnyolódik, hanem azt mondja, hogy az Istentől elszakadt ember olyan, mint a csibe. Olyanok, mint a csibék, akiket össze kell gyűjteni a megmaradáshoz. Az ember túlértékeli magát, nagy dolgokkal henceg, pedig veszélyben van. És a puszta megmaradása is ezen az összegyűjtésen múlik. Hát testvérek, idézzük most a szemünk elé az elmúlt napoknak az eseményeit, főleg az éjszakáit, ezeket a viharokat, amiket mostanában átéltünk. Hát a hőségben nagyon jól esik, amikor egy kicsit tudunk felfrissülni. Sőt, az eső is, amikor az embert elkapja, tud nagyon jól esni. Az elmúlt napokban nagyon sokat pakoltam, súlyos dobozokat, könyvekkel megpakolva, jó messzire kellett hurcolni, és hát ebben a fület melegben szakadt rólam a víz, és annyira jól esett, mikor elerett az eső. Mindenhol csurgott rajtam az izzadság is, de jó volt, amikor az eső kezdett el csurogni. Na, nagyon jól esett. De aztán utána nagyon jó volt megérkezni is, mert pillanatokon belül ez a kis csöpörgés, amivel jól esett az elején, az átváltott egy óriási felhőszakadásba, akkor a villámlások meg égdörgések voltak, hogy nagyon nem szerettem volna kint lenni valami fedetlen helyen akkor. És hogyha az embert rossz helyen kapja el, akkor bizony nagyon, nagyon pórú járhat. Most azt hiszem tegnap hallottam a hírekből, hogy itt a szomszédos Dunakeszin 4 család maradt egy villámcsapás miatt otthon nélkül, leégett a ház, ahol laktak. Hát, hogyha mi emberek sem vagyunk teljes biztonságban ilyen körülmények között, mi a helyzet a védtelen csibékkel? Jézus így néz a bűnbe esett emberre. Tévelyek, bajba sodródik, árt magának, azt sem tudja, hogy milyen veszély közeledik. Hányszor akartalak összegyűjteni? És Jézus itt nem csak arra a 3 éves szolgálatára gondol, amit ott akkor a zsidó nép között végzett, hanem a nép létezésének az egész ideje alatt ez volt a jellemző rá, hogy hányszor akartalak összegyűjteni. Isten szemével néz szánalommal az egész népre. Mint hogyha azt mondaná ezzel Jézus, hogy én vagyok az, aki mindig is hívtalak téged, az ószövetségi proféták által is. Én küldtem Illést, Elizeust. Én szóltam saját magamról Ézsaiás által. Az én hűségemről írt Hóseás. Az én visszajövetelemről profétált Zofóniás, mint harcos király. Én rólam szólnak az írások. Hányszor akartalak összegyűjteni? Mennyiszer küldtem hozzátok? Hányszor akartam a szívetekre beszélni? Össze akartalak gyűjteni benneteket, mint ahogy a tyúk a csibéit. Mennyi figyelmeztetés, mennyi hivogatás. A tyúk hívja a csibéit. És testvérek, ki kell, hogy mondjuk, hogy a tanulság az, hogy lehetne megmondani. Istennek egy csodálatos nagyra becsülése felénk, hogy nincs erőszak. Azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Ez arról szól, hogy lehetne megmondani. Az Isten szól, hív, próbál összegyűjteni, és lehet rá azt mondani, hogy nem. Akár ennyire radikálisan is. hogy egy proféta száján keresztül szól az üzenet, és annyira nemet mondok rá, hogy megöljük a profétát. Hát ez Izraelben gyakran előfordult. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat. És nem sok nappal később, ott a Jeruzsálemben a tömeg, és ezt kiabálja majd, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Nagyon fontos, hogy Isten az embert nem parancsokat teljesítő robotnak tervezte. Lehet nemet mondani az Isten szándékára az életemben. Nincs erőszak. De hadd mondja most az örömhírt. Ezt a részét hadd húzzam alá, hogy de lehet igent is mondani. Mert hogy jön a harmadik kép, ez pedig a tyúk, amikor a veszedelem előtt összegyűjti a csibéit, jön a vihar, ott vannak a szétszélett csibék, mindannyian életveszélyben vannak, és a tyúk összegyűjti őket. Hallottam régen egy történetet, hogy megtörtént, nem tudom, de nagyon, nagyon sokat mondó, hogy a vidéki gazdálkodónak a területén valahogy tűzült ki, és leég az egész gazdaság. És miután lezajlott a tűzvész, utána elkeseredetten jár körbe, és bejárja, hogy mi maradt a pusztítás után, és hát látja, hogy leégett a Baromfi udvar is, az ól is, kinn az udvar közepén megtalálja az elszenesedett tyúkot is, hát még ez is megdöglött, és a lábával meglöki, és alulra pedig kiszaladnak a megmentett kis csibék. Erről beszél a Szentírás, hogy van pusztítás, van tűzvész, van ítélet. Hogy kinek, mikor, ez különböző, ez változik. Ott akkor Izraelnek nem volt már nagyon messze ez a tűzvész. Krisztus után 70-ben bekerítik Jeruzsálemet, jönnek a római csapatok, és lerombolják a várost. Valóban kézzelfogható, pusztító tűzvész. És mi a helyzet az összegyűjtött csibékkel? Hát azt gondolom, ez egy jó példa Isten megmentő szeretetére. A csibék összegyűltek, és megmenekültek. Ott volt Isten népe, Istennek a választott gyermekei, akik Jézusra igent mondtak, ott volt a keresztény gyülekezet, és valamiért ők komolyan vették Jézusnak a szavait. Jézus mondta még, az evangéliumokban van leírva, ezt mondta, amikor meglátjátok a pusztító utálatosságot, ott állni a szent helyen, akkor azok, akik Júdában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jézus azt mondja, hogy lesz egy látható jel a templomban, a szent helyen, valami pusztító utálatosságot láttok. És valóban, amikor a római császárnak a szobra bekerül oda a templomba, akkor az akkori gyülekezet ért a szóból, és hát ott a pusztító utálatosság a szent helyen. Erre mondta az Úr, hogy akkor most kell futni, és futottak. Kiment az egész gyülekezet Jeruzsálemből Pellába. És nem sokkal később jöttek a római hadak, körülzárták a várost, és jött az ítélet. De a csibék megmenekültek. Hát ez a kis történelmi adalék lehet az előképe a nagy ítéletnek. Azt hiszem, hogy Isten nem lenne Isten, hogyha nem lenne számonkérés. És erről beszél az ige, hogy van számonkérés. Hogy maradhatok én meg a veszedelemben? Hát úgy, hogy a tyúk összegyűjti a csibéit. Dávid ezt mondja, ezt olvastuk a 61. Zsoltárban, te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Jézus Krisztusnál olyan menedék van, amit ember nem tud megadni. Biztosító társaság sem tud megadni. Isten népének ez a kiváltsága, hogy az életem az ő oltalmában van. Biztonságban, nyugalomban, békességben. Mondhatom azt, hogy hozzáférhetetlen vagyok az ördög számára. Na hát ez tényleg így van. Hát akkor vegyük már egy picit számba az életünket, hogy van ez, hogy én hozzáférhetetlen vagyok az ördög számára? Hogy kell azt elképzelni, hogy az Isten szárnya alatt, biztonságban, békességben élem az életemet? Hát nem úgy van, hogy az életünk tele van olyan dolgokkal, amelyeket kihajtanánk belőle, hogyha rajtunk múlna. Ki az, aki szeretne beteg lenni? Ki az, aki szeret veszteségeket átélni? Ki az, aki akar olyan terheket hordozni, amelyekbe azt gondoljuk, hogy hát nálunk erősebbek is belerokkannának. Nekem aztán végképp elfogy az erőm, ha rá gondolok. Hát ezek között élünk, de mégis ezekkel együtt az Isten oltalmában élünk. Ezekkel együtt igaz az, hogy bár részei az életünknek, de mégis ott vagyok az Isten oltalmában. Azt nem mondta soha, hogy nem fognak bajok érni bennünket. De az biztos, hogy a bajainkkal együtt is ott vagyok az Isten oltalmában. Jó, hogyha úgy nézünk a saját nyomorúságainkra, nem úgy, hogy na, az ördög kikezdett engem. Na most fogást talált rajtam az ellenség. Na most a kezébe estem. Hanem jó, hogyha az Isten kegyelmén keresztül látjuk mindezt. Az Isten az ő kegyelméből, az ő titokzatos bölcsessége szerint, hogy miért nem tudom, de megengedte, hogy ezek a dolgok érjenek engem. Hogy miért nem tudom, de egy dolgot tudok, hogy ő tudja. Valamiféle szándéka biztos, hogy van vele. És ezzel együtt el vagyok rejtve az ő szárnyai alatt. És ez az elrejtettség, ez hadd mondjam azt, hogy végleges. Amikor eljön a számonkérésnek az ideje, akkor az a valaki tartja majd az ítéletet, aki az életét adta értem. Ez egy elég paradox kép. Bíró és tyúkanyú egyszerre. A kettő kizárja egymást. Hogyan lehetséges? Hát mégis igaz. Aki hozzá menekül, megtartatik. Kedves testvérek, amikor Jézusnak a megmentő szeretetére gondolunk, akkor megjelenhet a szemünk előtt ennek a tyúkanyúnak az önfeláldozó szeretete. Eljött az a harmadik nap. Eljött az, amikor bevégezte maga küldetését. Eljött az a pillanat, amikor tényleg letette a maga életét, és ezt nem azért tette, hogy egy picit segítsen rajtunk. Hogy egy picit könnyebb legyen elhordozni mindazt, ami ér bennünket. Hanem azért tette, hogy egyszer s mindenkorra megváltson bennünket. Hogy ami ezután ér bennünket, az ő rajta keresztül érjen csak minket. Krisztussal együtt el vagyok rejtve az Istenben, mondja a Kolossi levélben Pál apostol. Fontos, hogy így tekintsünk saját magunkra, és hogy ne engedjünk a rókáknak. Mindig lesznek, ugye ahol Jézus megfordul, a rókák is megfordulnak, ez a mi életünkben is így van. Vannak fontosnak tűnő, de az örökkévalóság szempontjából mégis jelentéktelen hatalmak. Igyekeznek megfélemlíteni, megijeszteni, vagy lekenyerezni, alkudozni, vagy elcsábítani. Mindig legyen ott a szemünk előtt, hogy ő csak róka. Az igazi hatalom nem az övé. Az igazi hatalom ott van annak a Jézus Krisztusnak a kezébe, aki értem meghalt és föltámadott. Így vagyok elrejtve ő benne. Amen. Ó Jézus, szeretnénk téged királlyá koronázni az életünkben. Dicsérünk téged azért, amit az ígéd mond, ahogyan megmutatod magadat a te ígédben. Dicsérünk azért, mert azt mondod magadról, hogy neked adatott minden hatalom menjen és földön. Dicsérünk azért, mert most már nem szegény csecsemőként egy jászolbölcsőben kell elképzelnünk téged, hanem hatalmas, dicsőséges, feltámadott úrként. Dicsérünk téged azért, mert egy egész teremtett, láthatatlan világ örvendezik és ünnepel téged, és angyalok seregei magasztalnak ebben a pillanatban is, és dicsérünk téged azért is, mert mi abban a helyzetben lehetünk, hogy megengedett, hogy mi is bekapcsolódjunk ebbe az ünneplésbe. Úrunk, szeretnénk valóban királlyá koronázni téged. Szeretnénk azt, hogy valóban tiéd legyen az uralom a mi életünkben. És megvalljuk neked azt is, hogy bár a szívünkben ez megfogalmazódik, és a szánkkal ezt mondjuk, de mégis testben élünk. És ebben a testben mi nagyon hozzá vagyunk kötve ahhoz, hogy mit érzünk, mit tapasztalunk, hogy az idegszálaink milyen információkat továbbítanak az agyunkhoz, hogy a receptorok mit fognak föl, hogy hol fáj, hogy olyan körülmények között élünk, amikor testileg is befolyásolhatók vagyunk. Amikor nehézségek várnak ránk, akkor tudjuk, hogy sok minden fájdalommal jár, és ott van a tudatunk alatt az is, hogy sokszor, ami nem fáj, az is lehet veszélyes, lehet, hogy még veszélyesebb az, mint annál, mint ami fáj. Urunk, olyan sokszor maradunk mi abban az állapotban, hogy nem látunk téged királynak, nem látunk téged úrnak. Sokszor úgy érezzük, azt tapasztaljuk, mint hogyha sodródnánk ebben a világban, hogy történik velünk ez is, az is, és olyan nehéz téged meglátni a bennünket érő események között. Hol vagy te? Hol van a te uralmad? Miért történik velünk mindez? Urunk, hozzuk eléd a mi szívünknek az aklatottságát, és a szívünknek a vágyát, hogy mindezek mellett szeretnénk téged királynak látni. Meg akarunk téged tapasztalni, mint életünket vezető, kormányzó urat. Kérünk, hogy legyél ott a mi elesettségeinkben, amikor kevés a hitünk, amikor magunktól nincs erőnk, hogy mindezt kimondjuk. Urunk, azt kérünk, hogy arra kérünk téged, hogy a te szent lelkeddel legyél te az, aki uralkodsz a szívünkben, aki mindig gondoskodsz hozzánk szóló üzenetekről, és engeded, hogy ezek az üzenetek ne csak a fülünkig jussanak, hanem átformálják a szívünket is. Urunk, imádkozunk most elsősorban azokért, akik szenvedések között vannak, betegségek miatt, rossz hírek miatt, kilátástalan helyzetek miatt, terhek miatt, amiket hordozni kell, elvesztett szerettünk miatt. Urunk, te látod, hogy ezek azok a pillanatok, amikor nagyon nehéz látni, hogy te úr vagy, hogy te király vagy. De Urunk, amikor a szemünkkel nem látjuk, akkor hadd lássuk mindezt a hitünkkel. És köszönjük neked, hogy az eddigi tapasztalataink alapján már megtapasztalhattunk téged olyan úrnak, aki nem mondasz olyat, ami nem valós. Urunk, szeretnénk megtapasztalni téged újra. És kérünk téged azért, hogy azok, akik most talán legjobban vannak megpróbálva közöttünk, hadd érezzék és hadd lássák azt, hogy a szenvedésekkel együtt is te úr vagy, és van hatalmad arra, hogy keresztül hordozzad őket ezeken, és van hatalmad arra, hogy szólj egy szót, és a betegségnek vége legyen, és van hatalmad arra, hogy szólj egy szót, és föltámadjon a halott, és van hatalmad arra, hogy aki fél, az megvigasztalódjon, és van hatalmad arra is, hogy a legnagyobb veszedelmeket is veled együtt éljük át. És arra is van hatalmad, hogyha el kell mennünk erről a földről, akkor te ott is meg tudsz tartani bennünket. És az állapotunk nem változik. Itt is a te védelmező szárnyaid alatt vagyunk, a te kegyelmedből élve, és egy percre se kell kitenni a lábunkat a te védelmező szárnyaid alól. Urunk, add, hogy ez legyen az a bizonyosság bennünk, ami megerősít bennünket, akkor is, amikor tapasztaljuk a nehézségeket. Hadd lássuk magunkat ott a te oltalmazó szárnyaid alatt, mint a csibék a tyúkanyó szárnyai alatt. Köszönjük neked a te kegyelmedet, köszönjük, hogy erről szabadon beszélhetünk, hogy szólhat ennek az üzenete, és látjuk azt, hogy olyan sokan vannak ebben a világban, akiknek szükségük van erre a vigasztalásra, akik azt gondolják, hogy valamilyen módon meg kell szerezni a boldogulást, közben te már rég megszerezted azt, legyen ezért tiéd a dicsőség, Úr Jézus. És kérünk azért, hadd lássuk a te országodat épülni, növekedni, hogy egyre többen emeljenek föl hozzád segélykérő szavakat, kinyújtott kezeket. Imádkozunk a lakótelepünkért, imádkozunk a közvetlen környezetünkért, a családunkért, a munkatársainkért, azokért az emberekért, akik között bennünket használsz. Kérünk téged, hadd tudjunk téged, mint feltámadott dicsőséges urat közvetíteni és előttük is fölmutatni. Hadd legyen ez kívánatos másoknak is. Kezedbe tesszük teljesen saját magunkat, a ránk bízottakat, egész gyülekezetünket, és imádkozunk azért, hogy mikor innen elmegyünk, akkor is a te kezedbe tudjuk magunkat az egész előttünk álló hét során. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, mégéppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. További áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek, Isten velünk!